Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Szimbolikus interakcionizmus. A felvétel 2005. májusában készült.
Az irodalmi művészeti tapasztalatnak a fenomenológiai értelmezése után áttekintettük a szociológiai értelmezést, alapvetően a jelentés tudatlajdonítás három szintjének a vizsgálatát, majd utána a recepció esztétika által inspirált befogadás kutatásról volt szó. Most létezik a irodalmi művészeti termelésnek egy másik szociológiai elméleten alakuló modellje, amiről röviden éppen most szót ejteni. Ez pedig az a szociológiai elmélet, amelyet szimbolikus interakcionizmusnak hívnak. Alapvetően szimbolikus interakcionizmus alapvetően a Chicagóhoz, mint szociológiai iskolához kapcsolódó gondolkodásmód, amelynek a lényege a társadalmi cselekvéseknek az interakcióknak, mint közös jelentés tulajdonítások, jelentés létrehozásoknak a tanulmányozása, amelyeknek során az emberek, az egymással együttműködő, egymással kapcsolatban lévő emberek közösen hozzák létre a jelentéseknek a sajátos világát. Adott esetben ugye a művészet irodalom vizsgálatában az érdekes az, hogy a különböző értékű célokat követő embereknek az együttműködéséből hogyan jön létre egy sajátos, kollektív, művészeti, irodalmi világ. Ez konkrétan azt jelenti, hogy például megnézzük azt a folyamatot, amelyben létrejön jelenlegi vizsgálódások tárgya, a könyv, illetve az irodalmi mű. A legnevezetesebb képviselője ennek a szimbolikus interakcionista iskolának az a Harles Becker nevű szociológus, aki 82-ben jelentette meg az Art Worlds, vagyis Művészeti Világok című könyvét, amelyben a következő fontos tételeket állapítja meg, hogy minden műalkotáshoz hozzátartozik mindazoknak a kooperációja, együttműködése, akiknek a tevékenységének bármi köze van a végeredményhez, másodszor. Az együttműködők együttműködési láncokat alkotnak, amely láncnak minden pontján a résztvevőknek figyelembe kell venniük, hogy az adott lánc másik végén elhelyezkedő személyek mennyiben készek velük kooperálni. Harmadszor. A műalkotás létrehozásában együttműködők intézményes értelmezésekre támaszkodnak, amely értelmezések meghatározzák a résztvevő feleknek a jogait és kötelességeit. Ezek az intézményes egyetértések, intézményes megállapodások, értelmezések egy sajátos konvenciórendszer alkotnak, és ennek a konvenciórendszernek a sértetlensége teszi lehetővé azt is, hogy egy-egy mű semmibe vehessen egy konvenciót. Tehát ahhoz, hogy egy mű egy konvenció megsértésével fogalmazom meg egy jelentős állítást, ahhoz ennek a konvenció rendszernek érvényesnek, érvénybelevőnek, általánosan ismertnek kell lennie. Negyedszer, a feltételek megváltozásával a művészeti világok is folytonosan változnak, beleértve a rekrutációs bázis, tehát beleértve az embereknek azt a nagy csoportját, amelyből érkeznek azok az emberek, akik a művészeti alkotások létrehozásában részt vesznek, tehát beleértve a rekrutációs bázist, a hozzáférhető erőforrásokat és a közönségnek a fajtáját is. Ötödször az értelmező, az olvasó segíti a mű jellegének a kialakítását, már csak azért is, mert a társadalom meghatározó tagjainak hatalmában áll a felszentelő művészeti jelző alkalmazása, vagy ennek az alkalmazásnak az elutasítása. Vagyis a közönség az értelmezés során magát a mű vet is meghatározza, a mű jellegét meghatározza, tehát a művészet, a vagy a nem művészet kategóriájába sorolja. Az, hogy a műalkotásoknak értéket tulajdonítunk, azt nem önmagában álló cselekedet, nem egy egyszeri elszigetelt akció, hanem voltak éppen a művészeti világ az, amelyik értékkel ruházza fel őket. Ebből az is következik, hogy a mű kvalitása, tehát a neki tulajdonított érték nem függ attól, hogy milyen rendszerben jön létre, viszont egy-egy rendszer résztvevői a feladatok megosztásának általuk kialakított rendszerét természetesnek, az adott médiumból fakadónak tartják, és az egész apparátust a megfelelőség a helyén valósága órájával övezik, miáltal az alkotásnak az általuk művelt módja egyben erkölcsösnek is mutatkozik. Na most, hogy konkrétan hogyan néz ki egy ilyen művészeti világ, tehát hogy hogyan épül fel például az irodalomnak a világa, a különböző cselekvők együttműködéséből, azt vizsgálta meg a már korábban emlegetett Robert Danton történész. Talán emlékeznek rá, akkor volt róla szó, amikor Rousseau olvasóiról beszéltünk, és azt, hogy Danton az, aki megtalálta azt a Neuchâteli kiadónak a teljes levéltárát, amely az enciklopédiának, de Rousseau műveinek és az egész kiadás történetét, illetve olvasóknak a könyvhöz, az irodalomhoz való viszonyát rekonstruálni lehetővé tette számára. És ő épít, rajzolja meg Danton ezt a modellt, hogyan is nézett ki az együttműködő személyeknek, intézményeknek, társadalmi cselekvőknek az a csoportja, amely létrehozta a 18. század második felében végén az, hogy az irodalom világának nevezhetünk. Tehát van a szerző. A szerző az a kiadóval áll valamilyen együttműködési kapcsolatban. Talán érdemes megoldani azt, hogy ez nem egyszerűen egyetlen formális szerződés, ahol a szerző átadja kéziratát, és a kiadó pedig vállalja azt, hogy ezt kinyomtatja, majd a forgalmazásáról gondoskodik, hanem ez egy jóval intenzívebb, sokkal több lépcsős, több fokozatú együttműködés. Általában kevés figyelmet szentelünk annak, hogy milyen nagyon jelentős a szerzők és kiadók együttműködésének a hatása maguknak, a műveknek a miben létére. Ez különösen érdekes a korai időszakokban, amikor a kiadó az nem egyszerűen könyvkiadó, hanem egyúttal könyvnyomdász is, és a forgalmazásról is gondoskodik, és a szerzők és a kiadóknak a levelezését olvasva meglepő az, hogy a szerzők milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak például annak, hogy milyen papírra, milyen festékkel, milyen betűtípussal készülnek a művek, és erről hosszadalmas levelezések és alkudozások folynak, tehát hogy a szerző megpróbálja a kiadón keresztül befolyásolni az egész vizuális arculatát a közleményének, azt a formát, amelyben az eléri az olvasót. Ugye a kiadó az, aki kapcsolatban áll a nyomdászokkal, a szedőkkel. A nyomdászok ahhoz, hogy dolgozni tudjanak, mindenféle beszállítókra van szükségük, tehát azokra, akiktől a papírt, a festéket, a kliséket beszerzik, és hát természetesen a munkaerő. A nyomdától kerülnek a kinyomtatott lapok a különböző szállítókhoz és forgalmazókhoz. Elég fontos az, hogy ebben az időszakban, erről talán volt is szó, különböző módon érkezik meg a nyomdából a szállítókhoz, forgalmazókhoz a könyv, tehát lehetséges az, hogy egyszerűen csak kinyomtatott, hajtogatott ívek formájában, lehet az, hogy már fűzve, kötve, és így tovább, attól függ, hogy a megrendelés mire vonatkozik, nagyon gyakran különböző típusúakat egyszerre juttatnak el a szállítókhoz. Ezek között egyaránt vannak könyvügynökök, és a 18. században is különösen például az enciklopédia vonatkozásában nagyon fontos könyvcsempészek. Tehát amennyiben bizonyos cenzurális tilalmak vonatkoznak például az enciklopédiára is, tehát az egész 18. század második felének nagyon jelentős francia pamflet irodalmára, az azt jelenti, hogy kell egy egész csempészi hálózat, amely különböző vagy tengeri, vagy szárazföldi utakon biztosítja a könyveknek a megérkezését francia területre. Kellenek raktározók, kellenek fuvarozók, tehát ezek a bizonyos szállítók, forgalmazók. Ezután a szállítók, forgalmazók azok, akik azután eljuttatják a könyveket a könyvkereskedőkhöz. A könyvkereskedőkhöz, akik között vannak nagykereskedők, tehát ilyen elosztóhelyek, kiskereskedők, házalók, nagyon gyakran könyvkötők, tehát a könyvkötő és a könyvkereskedő feladata az összekapcsolódik. Valamilyen módon a könyvkereskedőktől érkeznek el a könyvek azután az olvasókhoz, akik vagy közvetlenül megvásárolják ezeket, vagy kölcsönzik a már létező kölcsönkönyvtárakból, vagy egyes klubokból, akik ezt megrendelik. Tehát itt vannak az olvasók különböző fajtái, akik nagyon gyakran egy könyvkötővel elvettem egy kapcsolatot, hiszen éppen azért, mert a könyvet nagyon gyakran nem kötve, hanem csak fűzve vagy lapokban kapják meg. Ekkor még az a szokás, hogy egy igazi könyvgyűjtő saját maga köteti be a könyvet olyan módon bőrbe, vagy sejemben, vagy vászonba, címerrel, vagy annélkül, ahogyan ő a maga könyvtárába azt felállítaná, hogy szeretné. És hát valamilyen módon ugye a olvasóktól is, mint a szerző felé létrejön valamilyen kapcsolat, például az a forma, ami ugye épp a 18. század végének egy sajátos megnyilvánulás, amit a korábbiakban nem ismert, ez pedig a szerzőhöz írott levelek, és arról volt szó, hogy Rousseau milyen tekintélyes levelezést tudhatott a magáénak. Na most nyilvánvaló, hogy ebben a körforgásban vannak bizonyos jelentős folyamatok, aktusok, amelyek az egészet fenntartják, tehát kell egy bizonyos gazdasági társadalmi szellemi helyzet, amely lehetővé teszi, hogy a könyveket előállíthassák, forgalmazhassák, megvásárolhassák, hogy legyen egy bizonyos típusú érdeklődés, kellenek politikai és jogi szankciók, amelyek miatt szükség van a különböző kerülőutak kidolgozására, ahhoz, hogy az olvasók megvegyék a könyveket megfelelő hírvel és szükségeltetik. És így tovább, tehát hogy ha meg akarjuk írni a könyveknek a történetét, akkor a voltaképpen ez az egész körforgás és a különböző szereplőknek az egymásra figyelő, egymással kapcsolatban bizonyos várakozásokat magától értetődően tápláló cselekvését és ezeknek a következményeit kell vizsgálnunk. A fontos az, hogy mindezek az együttműködések akkor is annak alapján jöhetnek létre, hogy kialakulnak bizonyos konvenciók arra vonatkozóan, hogy mi a könyv, mi az irodalom, kinek kell, hogyan kell, milyen az az ársáv, amelyben emberek egyáltalán hajlandó könyvre pénzt áldozni. Aztán vannak további részletek, amelyeket mostan nem említettem, de amelyek nagyon fontosak még a 18. század végén is, noha egy korábbi gyakorlatot tükröznek. Mindenki találkozott már azzal, hogy a régi könyvekben, régi műveknél, hogy ajánlás van. Egy ajánlás rendszerint egy nagyon jelentős, gazdag, politikailag befolyásos személyiségnek ajánlják a művet. Nem egyszerűen azért, mert csupa szolgálatkő lénynépesítette be a 18. századot. Az ajánlásnak megvolt a maga koreográfiája, tehát a szerző először írt egy levelet, tehát levélben fordultam ahhoz a nagy méltóságú úrhoz, akinek ajánlani óhajtotta a könyvét, hogy neki szeretné ajánlani a művét, és ezt elfogadja-e. Ugyanis az elfogadás, az ajánlás elfogadás annyit jelentett, hogy az így módon megtisztelt személy jelentős mértékben hozzájárul a kiadási költségekhez. Tehát ahhoz, hogy az egész körforgás elindulhasson, bizonyos pénzre előlegre szükség volt a kiadó számára is, és nagyon gyakran ezek a dedikációképpen a szolgáltak, hogy ezt a kezdelőt lehessen teremteni. Na most a Becker által így módon felvázolt művészeti világ az ilyen sajátos hálózatoknak az összessége, amely hálózatnak a lényege az, hogy mindig együtt dolgoznak az emberek, egymásra figyelve az adottságokat és egymást folytonosan tesztelve működnek, és ilyen módon lehetséges például újításokat létrehozni. De vannak nagyon egyszerű esetek, amikor nem is gondolunk, hogy vannak bizonyos fizikai korlátok. Nem lehet olyan nehéz szobrot kiállítani, amitől beszakad a galéria fedélybe. Nem lehet akkora könyvet tervezni, amely nagyobb, mint az a prés, amely a könyv kiadónak, a nyomdának a rendelkezésére áll. Vannak olyan fülsődlegességek, mint például a polcok nagysága. Tehát amikor mi azt gondoljuk, hogy teljesen mindegy, hogy egy könyv mekkora, érdekes módon ez mégis szabványosítva van, A4-es, vagy B5-ös, vagy B6-os, ami azt jelenti, hogy a szállításnak a feltételeit is meg kell teremteni, és abban a pillanatban, hogy egy rendkívüli mérettel áll elő egy kiadó, akkor magával a szállítóval a feltételeket újra kell tárgyalnia, és így tovább. Na most a Beckernek ez a művészeti világokról kialakított elmélete, ez különösen érdekes és nagyon nagy hatású volt, ugyanakkor jelentős kritikát is kiváltott, és a kritikának az egyik leghangosabb képviselője az a már korábban említett Pierre Bourdieu nevű szerző volt. Bourdieu azt állította, hogy az a modell, amelyet Becker felvázol, amely egy ilyen számtalan szereplőt mozgató és összekapcsolódó hálózatként írja le a művészeti világot, alapvetően elhibázott abban a tekintetben, hogy nem veszi figyelembe magának a művészeti irodalmi világnak a hierarchikus szerveződését. Tehát, hogy ezek a pozíciók távolról sem egyenlőek, egyenrangúak, és hogy az együttműködés feltételeit azt a hierarchikus különbségek szabályozzák, amelyek az irodalmi életben, az irodalomhoz kapcsolódó legkülönbözőbb szerepek között létrejönnek. Tehát ahhoz, hogy a ténylegesen vizsgálhassuk az irodalomnak, mint egy sajátos elkülönböző világnak a működését, ahhoz meg kell értenünk, hogy hogyan jönnek létre hatalmi különbségek, befolyásban megmutatkozó különbségek az egyes szereplők között, és ezek milyen stratégiákhoz vezetnek. Most ennek a differenciált társadalmi térnek, sőt társadalmi erőtérnek a leírására, amelyben különböző cselekvési, hatókörű, erejű, befolyású, érdekű emberek egymással együttműködve, egymással konfliktusba, vagy egymással versenyve működtetik azt a sajátos tevékenységet és jelenséget, amit irodalomnak nevezünk, ennek a társadalmi erőtérnek a leírására vezeti be Bourdieu az irodalmi mező fogalmát. Tehát nem irodalomról beszél, hanem irodalmi mezőről, és nem azért, mert ez így tudományosabban hangzana, hanem azért, mert a lényeg azonban, hogy ez egy erőtér, aminek van egy jellegzetes struktúrája, de ez a struktúra maga is folytonosan változik attól függően, hogy a struktúra különböző pontjain elhelyezkedő egyének hogyan képesek cselekvésükkel magát a struktúrát, tehát ezt a folytonosan változó erőteret alakítani. Érdemes mondjuk fölidézni ilyen általános iskolai fizika kísérleteket, amikor ott volt a mágnes patkó és a vasreszelék, tehát hogy hogyan lehetséges az, hogy kialakul mindig egy jellegzetes struktúra egy mágneses erőtérben, és ez folytonosan változhat attól függően, ha valamelyik pontján egy valamilyen erő közbeavatkozik. Na most az egyik fontos mozanat, amelyet a Bourdieu szükségesen tartja az irodalmi mező fogalmának a bevezetését, az annak a hangsúlyozása, hogy különböző erejű, befolyású, fontosságú és hatókörű pozíció közötti viszonyok alkotják az irodalom világát, és nem egy, hogy is mondjam, egy többé-kevésbé békés együttműködési rendszer, amely egyszerűen közös konvenciókat igényel, hogy alapvetően versengés folyik szűkös erőforrásokért, tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy voltaképpen milyen cselekvési stratégiákat alakítanak ki az egyes szereplők, ahhoz azt kell megértenünk, hogy mik a tétek. Mik a tétek, amelyekért a versengés folyik, melyek azok a szűkös javak, amelyek a, itt az adott tevékenységi területen számunkra, a szereplők számára relevánsak. Az irodalom esetében elég nyilvánvalóan a résztvevők számára, vagy a résztvevők egy jelentős része számára a tét, ami ebben az előtérben a szűkös jószágot és a kívánatos megszerezhető javakat jelenti, az a hírnév, az irodalmi elismerés. Tehát ha feltételezzük azt, hogy nem lehet mindenki Nobel-díjas, feltételezzük azt, hogy nem lehet mindenki koszorús költő és így tovább, akkor nyilvánvaló, hogy az irodalmi elismerés az ugye különböző mértékben, nagyon szépen fokozatokban és árnyalatokban, minden esetre korlátozott mértékben áll rendelkezésre, és a kérdés az, hogy a mezőben, tehát ebben az erőtérben tevékeny emberek milyen fajta stratégiákhoz folyamodnak azért, hogy ezt a fajta különösen kívánatos jószágot, tehát a hírnevet, az irodalmi elismerést önmaguk számára megszerezzék. Az, hogy Bourdieu kialakítja egyáltalán ezt a mezőelméletet, amögött van egy másik nagyon jelentős megfontolás is. A 18.-19. század fordulóján kezd kialakulni valami olyasmi, amit az irodalom autonómiájának, vagy relatív autonómiájának, tehát öntörvényűségének nevezünk. Az a egy hosszabb történelmi társadalmi folyamat eredményeképpen kialakul és elkülönül az irodalomnak az intézménye, intézményes struktúrája, ami azt jelenti, hogy az irodalmi tevékenység képes kialakítani a saját értékrendszerét, eljárási szabályait, elismerési és jutalmazási és büntetési mechanizmusait, és ezt nem csak kialakítja, hanem ezeket a szabályokat, ezeket a normákat érvényesként képes elfogadni a társadalom hangadó csoportjaival is. Hogy ez hogyan lehetséges, az távolról sem egyszerű, tehát egy egészen újfajta kulturális képződmény az, aminek a kialakulásának a tanúi vagyunk a 18-19. Század fordulójától kezdve. Ez pedig az a képződmény, ami nem más, mint amit röviden polgári kultúrának szoktunk nevezni. A polgári kultúra abban különbözik a, mondjuk az európai művelődéstől, tehát korábbi korszakaiban megfigyelhető kulturális alakzataitól, hogy korábban is léteztek, voltak elkülönült társadalmi csoportok, kisebbek vagy nagyobbak, amelyek kialakították a maguk kultúráját, maguk szokásait, a maguk értékrendjét, az általuk kedvelt és kívánatosnak és jónak és becsesnek tartott tárgyaknak, olvasmányoknak, gondolatoknak a készletét, de ezt saját maguk számára tartották érvényesnek. Tehát amikor van egy rendi kultúra, akkor ez egészen természetes, hogy a kézművesek, a polgárok, a nemesek és a parasztok, ugye mindegyiknek van kultúrája, de ez a kultúra a saját körön belül érvényes, a saját körön belül képes egyetértés kiváltani, kényszeríteni, alkalmazkodásra készíteni a többieket. Ezzel szemben, ami kialakul a 18. század végétől kezdve, ez egy olyan több évtizeden át tartó folyamat, ha nem percről a másikra történő váltás, az egy olyan kultúra, és ezen belül hangsúlyosan egy olyan irodalom fogalom és irodalmi gyakorlat, amelynek termékei mindenki számára érvényesek kívánnak lenni. Tehát ebben az értelemben a legalábbis a társadalom, a nemzeti társadalom egészéhez, ha ugye nem az emberiséghez kívánnak szólni, tehát ahogyan a hagyományosabb mecenatúra formáinak a háttérbe szorulása következtében a 18. század második felében a művészek, írók, költők abban a sajátos helyzetben találják magukat, hogy nem igazán számolhatnak kellően fizetőképes és bőkező mecénásokkal, hanem a piacon kell érvényesülniük, igen, akkor a piac viszonylag szűk. Egyfelől, másrészt a piac olyan típusú irodalmi termékek iránt mutat keresletet, amilyen típusú irodalmi termékeket ők nyújtani nem igazán óhajtanak. Ez a konfliktus, amely voltak éppen a forrása a tömegkultúra fogalom kialakulásának, hiszen erre a tömegkultúra fogalmába kerül be mindaz, amit a hagyományos, magas kulturális műveltségű és igényű alkotók, mint önmaguktól idegent, mint általuk nem vállalhatót elutasítanak. Ezzel a tömegkultúrával szemben próbálják meghatározni azt a fajta irodalmat, azt a fajta művészetet, amelyet ők művelnek, és valamilyen módon erre az új helyzetre hát egy nagyon alapos és végiggondolt magyarázatot kell adni, hogy itt vagyok én az író, ott van a közönség akar egy meghatározott fajta irodalmat, és azt mondom, hogy nem, én még se olyat csinálok, én nem azt csinálom, amit te szerettél, hanem meghatározott elvekre, magasabb nevű szempontokra hivatkozva létrehozom azt, ami szerintem az igazi művészet, az igazi magasabb rendű irodalom, és te olvasó vagy köteles, vagy legalábbis tőled olvasótól várható el az, hogy felemelkedj az én művem színvonalára, elsajátítsad, megértsed, tégy erőfeszítést, és feltételezhetően ez kellő hozammal, nyereséggel, élvezettel is jár a te számodra. Nagyon világos ez az egész sajátos átmenetnek az elméleti reflexiója. Például Friedrich Schillernek az 1790-es években alkotott írásaiban, ahol Schiller az, aki azzal szembesül, hogy írja a műveit, és akkor az első szakasz az az, amikor megtalálja a maga ideális olvasóját. Talán emlékszik még valaki rá, szó volt arról, hogy a recepció esztétika megkülönbözteti az ideális, a potenciális és a tényleges olvasót. Az ideális olvasó, aki mindegy alter egója a szerzőnek, aki minden utalást, minden összefüggést, minden hasonlatot pontosan úgy ért, ahogy ezt a szerző szándékolta, hát ki lehet ez az ideális olvasó, a tökéletes eszményi romantikus barát. Tehát az a nagyon intenzív férfi barátság, amelynek a kultusza a 18. században kialakult, az például lehetővé teszi az író számára, hogy megtalálja maga ideális olvasóját, és mint ugye ezt adott esetben Körnernek hívják a pasas Schiller esetében, de teljesen mindegy, a lényeg az, hogy itt van a barát, és nem érdekel engem az, hogy a csőcselék nem ért semmit, az emberek tudatlanok, folyton okoskodni akarnak, ahelyett, hogy az igazi irodalom szépségeivel foglalkoznának, nekem az elég barátom, hogy te megérted műveimet. Ez egy átmeneti korszaknak bizonyul, és Schillernek szembe kell nézni azzal, hogy ő szándékai szerint is, meg a megélhetés kényszerétől is hajtva, meg főleg a hírnév vágyától hajtva, nem elégedhet meg egyetlen egy még értő olvasóval sem. És akkor szembesülnie kell azzal, hogy hát a piacon megmutatkozó kereslet magyarán ebben a körforgásban, amit a kiadók kér, amit az olvasók kérnek, amit a szállítók és forgalmazók szívesen forgalmaznak, az bizony másfajta irodalom, méghozzá az a fajta irodalom, amelyről már volt szó, az a felvilágosodásnak az az irodalma, amely a hangsúlyt a reflexióra, a viselkedési normáknak a mérlegelésére, a tanításra és az önfelvilágosodásra, a saját szubjektivitásnak a művek közegében való kidolgozására fekteti. olyan fajta irodalom, amelyben mondjuk a főhős átutazza Németországot, mindenütt megáll, mindig mindenkivel beszélget, elmélkedik, újabb és újabb helyzetekkel találkozik, és ennek az irodalomnak az adekvát befogadása tudja, az nem a karosszékbe visszahúzódó magányos olvasás volt, hanem a közös olvasás, sőt felolvasás, amelynek során időnként megálltak, és akkor vitatkoztak, és mérlegelték, hogy így van, ez valóban így van, mi is ezt tapasztaljuk, avagy más történik, mi a teendő, jól viselkedette a hős, illetve a hősnő, milyen alternatívái voltak, mit tettünk volna mi az idejébe, és így tovább. Ez egy jellegzetes, racionalista, kritikai, értelmező, önértelmező olvasási mód, amellyel szemben fogalmazza meg az irodalomnak és az olvasásnak egy egészen más elméletét az a 18. század végén kialakuló művészesztétika, tehát művészek által kialakított esztétikai elmélet, amely elsősorban a művész személyét, személyiségét, különlegességét hangsúlyozza, és a művész személyét teszi meg a műalkotás szabályainak, elveinek a megalkotójává. Ez az a bizonyos zseni elmélet. De a zseni az, akiről azt hangsúlyozza Schiller is, hogy a zseni nem érvényesek a szabályok. Semmiféle normatív recept esztétika nem írhatja elő a zseninek, hogy hogyan alkosson. A zseni az, akinek személyiségének, lelkének törvényei, egyben a természet törvényei, és a legmagasabb rendű esztétikai alkotásnak a törvényei, ebben az értelemben a zseni az, aki szabályt ír elő a művészetnek, és szemben az egyszerű mesteremmel, a irodalmi iparossal, aki az irodalom szabályait követve, azoknak engedelmeskedve hozza létre a művét. Na most a zseninek akkor az a problémája, hogy hát ha nem éri be a Kebel barátnak a rajongásával és értő olvasásával, akkor mégis közönségre van szüksége. Az adott empirikusan létező közönség viszont határozott elégedetlenséget vált ki belőle, tehát az egyetlen megoldás az, hogy az emberiség egészéhez fordul. Tehát mint egy átugorja a ténylegesen adott közönséget, és mint Schiller, hogy átöleli az emberiség egészét az örömmódába. Ez lesz a címzetje a műnek, az emberiség, pontosabban az, amivé az emberiség lehet, tehát az emberi életnek a legmagasabb rendű eszményét és végcélját kifejező gondolatnak majd a jövőbeli megvalósulása, megtestesülése. A zseni, az igazi író, az voltak éppen a reflektál az emberiség történetének egész folyamára, felismeri azt, hogy volt egykor egy természetes állapot, ezt követte egy művi mesterként állapot, és a végcél az a mesterségesnek, a művinek és a természetesnek egy magasabb rendű harmóniában való egyesülése, és ez a magasabb rendű harmónia az, amely azokat az elveket diktálja, amelyeket a zseni megfogalmaz, és ezen magasabb rendű állapot, emberi társadalmi állapot nevében gyakorolhat kritikát a művész a ténylegesen adott társadalom és a ténylegesen adott olvasók fele. Ez viszont azt is jelenti, hogy kialakul egy olyan irodalomfogalom, amelyben az irodalom, az író, a mű diktálja a befogadás feltételeit az olvasó számára, és ettől jól elkülönül egy másik fajta irodalom, ahol az olvasó a saját szokásai, hagyományai, értelmező készlete, saját értelmező közössége szabályait alkalmazva értelmezi a műveket. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha így módon legalább ketté válik az olvasó közönség, ennek megfelelően ketté válik az irodalmi termelés, és egyszerűen szólva olyan irodalomra, amely az olvasókhoz igazodik, az olvasói szükségletek, érdekek és érdeklődés kielégítésére vállalkozik, illetve arra az irodalomra, amely elismerést nem az olvasóktól vár, hanem akkor kiktől, ugye, a többi irodalmártól. Tehát ahol mintegy a szakma maga hivatott azt az elismerést, azt a támogatást, jóváhagyást biztosítani az író számára, amit a közönség a maga értetlen falfejűségében megtalált tőle. Ez azt jelenti, hogy kialakul magának az irodalmi termelésnek, az írásnak két válfaja, az egyik egyszerűen szólva az olvasóhoz igazodó, a másik meg az írókhoz igazodó válfaja. És Bourdieu-nek az irodalmi előtérről kialakított elmélete pontosan ezt a fajta tanulódását próbálja megragadni az irodalmi tevékenységnek, az irodalmi alkotásnak, befogadásnak. És azt a folyamatot, ahogyan ez az erőtér egyre differenciáltabb lesz, egyre több pozíciót és hoz létre, és hogy a pozícióknak a szembenállása, konfliktusa, folytonos versengése hogyan hozza létre, mint egy szinte önmagában zárt univerzumot, azt, amit az irodalomnak tekintünk. Ez a szinte önmagában zárt univerzum, amit az előtér fogalma metaforikusan jelezni akar, azért is nagyon fontos, mert azt jelzi, hogy ez a relatív autonómiája vagy autonómiája az irodalmi tevékenységnek azt jelenti, hogy ha ez egyszer már kialakult, akkor bármilyen kívülről jövő gazdasági, politikai, vallási hatás közvetlenül nem képes magának az irodalmi műveknek a tartalmát, az esztétikai szerkezetét, felépülését befolyásolni, hanem csak közvetve úgy, hogy lefordítódik az adott tevékenység terminusaiba. Tehát ha azt látjuk, hogy az irodalmi erőteret különböző áramlatoknak az egymással alkotott viszonyai, egymással való versengésre feszítik ki, akkor egy kívülről jövő hatás nem tehet más, mint hogy bizonyos áramlatokat felerősít, megtámogat, másokat gyengít, de közvetlenül már nem alakozhat bele. Ez az, ami mondjuk ennek a bizonyos autonómiának, öntörvényűségnek az elve lehet. Most ennek alapján akkor el lehet kezdeni gondolkodni arról, hogy akkor hogy is néz ki ez a bizonyos irodalmi előtér. Amikor előtérről vagy mezőről beszél Bourdieu, akkor mindig bizonyos általános törvényszerűségeket fogalmaz meg a mezőkkel kapcsolatban. Az egyik nagyon fontos az az, hogy minden mezőt vagy minden erőteret az a sajátos tét jellemez, amelyért ebben az erőtérben a küzdelem folyik. Tehát azok a szűkös javak, amelyeknek a megszerzésére törekednek. Ha a vallásról van szó, akkor a bizonyos tét vagy szűkös jószág, az a felszenteltség vagy a karizma. Ha az irodalomról van szó, akkor a hírnév és az tisztán esztétikai jellegűen ismerés. Ha az oktatásról van szó, akkor ezt a fajta szűkös javakat, vagy országot a különböző diplomák és bizonyítványok képviselik, amelyeknek a megszerzésért a küzdelem folyik, és így tovább, és így tovább. Van még néhány további feltétel. Nem egyszerűen versengés folyik, hanem ezeket a mezőket az jellemzi, hogy itt lehetőség van a javak kisajátítására, felhalmozására és tőkéként való felhalmozására, tőkéként való működtetésére. Ha ma valaki előveszi az újságot, akkor vannak mindenféle ilyen bölcsekedések arra vonatkozóan, hogy a rendszerváltás előtt nomenklatúra az hogyan volt képes a maga társadalmi tőkéjét, gazdasági tőkéjét konvertálni. Ez a Bourdieu-i elméletnek egy ilyen gyorsírásos változata, ami most már ugye mindenki mindenütt megtalál, és úgy tűnik, hogy hát itten egyszerűen a Bourdieu-t, hogy azt mondanám, hogy társadalmi kapcsolatok, meg azt mondanám, hogy vagyon, hogy mindenhez hozzáteszi a tőke szót, mert hogy ő egy marxista. Ezzel azt kell mondani, hogy a Bourdieu nem marxista, a Bourdieu és szociológus között, aki soha nem is volt marxista. Ugyanakkor a tőke fogalmát egy nagyon szigorúan és nagyon pontos gazdasági közgazdasági értelemben használja. Ugye nem minden vagyon tőke. Milyen vagyon a tőke? Tőke az, amelyik értéktermelésre képes, esetleg ugye többletértéktermelésre is képes. Tehát elképzelhető bizonyos javakat megszerezni, felhalmozni, másoktól kisajátítani, ha nincs az a piac, ahol ez a tőke értékesülhet, vagyis értéktermelésre képes, akkor ez nem tőke, akkor ez egyszerűen csak vagyon, egyelőre holt vagyon. Na most a gondolat lényege az az, hogy ha szűkös országokról van szó, akkor ezeknek a felhalmozása, kisajátítása lehetővé teszi bizonyos szereplők számára az adott előtérben, hogy folyamatos értéktermelésre alkalmazzák ezt a tőkét, tehát például mennyiben az adott mezőben maradnak, akinek ugye az Isten hivatalt adott, annak észt is adott, akinek már valamilyen értelemben van egy intézményes elismertsége, annak sokkal könnyebbé válik az adott elismertség hírnévnek a megszerzése, vagy a nagyon világos például ez a tudományos mezőben, hogy a tudományos mezőben mi történik? Valakinek van egy felfedezése, egy találmánya, egy jelentős összefüggésnek a felismerése és igazolása, amit ugye a saját tevékenység termékének tudhat, ezért mi jár? Elismerés jár. Elismerik, hogy ő tudós, dicsérik, kaphat díjat, kitüntetést, de talán Nobel-díjat. Na most, ha valakit egyszer már elismertek, mint jelentős tudós, akkor adott esetben a szűkös erőforrásokat való harcban, ami nem csak a hírnevet jelenti, hanem például a kutatási pénzekhez való hozzáférés, sokkal jobb eséllyel indul az, akinek már, és van valami bizonyos eredmények a háta mögött, amelyeket fel tud mutatni. Ennek következtében minél több eredmény képes valaki elérni, minél több felfedezés tud publikálni, annál nagyobb esélye lesz arra, hogy további tudományos munkásságot folytasson, annál inkább ő hozzá fognak áramlani a kutatási pénzek, és nem másokhoz. Ez az, amit Robert Merton nevű szociológus a Máté effektusnak nevezett, ugye a Máté evangélium alapján, hogy azoknak, akiknek van, azoknak adatik. Akiknek már van, rendelkeznek elismeréssel, rendelkeznek kutatási lehetőséggel azoknak, akik még többet kapnak. Na most az is világos, hogy nem általában minden felfedezés az, vagy mindenfajta esztétikai, irodalmi, művészeti teljesítmény, amiért különösen nagy megbecsülés jár, és ezért van az, ami különösen a tudomány területén látható jól, és talán innen veszek példát, hogy minden országban nagyon jól lehet tudni, hogy melyek azok a kutatási terepek, azok a problémák, azoknak a problémáknak a megoldása, ami a legnagyobbat szól, szóval amiért a leginkább elismerés jár, ezért van az, hogy a tudományon belül véres harcok folynak az elsőbségért, hogy ki volt az első, mert csak az első kap kitüntetést. A második, az szegény, az futottak még, az a saját kutatásaival tulajdonképpen független igazolását, alátámasztását, verifikációját nyújtja az első kutatásainak, de neki nem jár semmit, ő megkapja a Nobel-díjat, őnek azt mondják, hogy hát igen, ő is egy rendesen dolgozó tudós. Ezért van az, hogy napra azt figyelhetünk, hogy ki mikor mit publikált, és ezért van az, hogy rendszeresen ilyenekkel találkozunk a tudomány történetében, hogy Bolyai Lobachevsky geometria. Ráértek, ugye volt rá néhány ezer év, Euklidész óta, hogy hát ugyanakkor már próbálják újra gondolni az euklidészi geometria axiomáit, miért kell pont ugyanabban az évtizednek, két embernek ugyanazt a megoldást előállni. Hát pontosan azért, mert ez egy olyan probléma, ami az érdeklődés középpontjában áll, ahol lehet tudni, hogy erre egy megoldás igazán nagyon szól, és ezért éppen a legtehetségesebbek pontosan erre az kérdésre összpontosítják a figyelmüket, és ennek a következménye a párhuzamos felfedezések sorozata a tudomány történetében. Vagyis azt lehet mondani, hogy Lehet az ember okos és szép és jó, nem minden felfedezésért jár olyan elismerés, amelyre törekszenek. Mindig nagyon jól lehet tudni, mikor, miért, és azaz, ahová a legtöbb figyelem összpontosul. Valami és előszfeszítés. Valami nagyon hasonló van az irodalomban is, hogy minden korszakban van, hogy ugye Foucault fogalmazott egy sajátos problematika. Egy problematika, amelyhez viszonyul, amelyhez képest állásfoglal minden szerző. Na most Bourdieu azt hangsúlyozza, hogy ezt az állásfoglalást, ezt egyszerre kell képletesen és majdnem a szó szoros értelemben venni, tehát egy állásfoglalás, egyben egy álláspont elfoglalása, egyben egy pozíciónak, egy helynek az elfoglalása az adott mezőben. Ha a kérdés az az, hogy ha kialakult például egy kép arról, hogy milyen az irodalmi nyelv, hogy ez nagyon, nagyon is éles, nagyon is világosan, jól meghatározott és mindenki számára azonosított, például a francia kultúrában, hogy milyen nyelven ír az irodalom szemben a köznapi nyelvhasználattal, akkor ebben a kultúrában, ahol ez fontos, akkor egy Baudelaire, aki egyszerre tartja még szigorúan a klasszikus versformánkat, és szórja tele a maga verseit a leghétköznapi szavakkal, nagyon tudatosan állást foglal egy központi elfogadott konvencióval szemben, és voltaképpen a konvenció elleni lázadásnak egy jellegzetes formája lesz adott esetben a szókincsnek a megújítása. Most azzal, hogy ő ilyen nyelvet használ, ez nem egyszerűen a magánügye, egy adott irodalom, mint mi erőtérben, egy sikuként, unalmasként, elmaradottként, konvencionálisként minősít minden más irodalmát, aki ebben az értelemben nem újítja meg a nyelvet. Ha a festészetben valaki fogja magát és készít egy nonfiguratív képet, akkor gyakorlatilag a kortárs festészetben is, meg az elmúlt festészet történeti korszakokban is a létező műveknek a halmazát két nagy osztályra osztja, figuratív és nonfiguratív művekre. Abban a pillanatban átrendezi ebben az értelemben az egész mezőt. Korábban nem volt értelme nonfiguratív festészetről beszélni, most viszont egy létező, létrehozott kategória, és mind ilyen módon osztályozza a mezőben előforduló műveket. Vagyis ez a fajta irodalmi mezőben az az érdekes, hogy vannak emberek. Író, olvasó, kiadó, szerkesztő, kritikusok, hanyagtanárok, akadémikusok, díjosztó bizottságok, mindenféle emberek vannak benne. Vannak benne intézmények, iskolák, általános iskoláktól egyetemig, vannak akadémiák, mindenféle bizottságok, vannak kulturális oktatási minisztériumok, vannak színházak, mondjuk egy, még mindenféle intézmények vannak, és nem csak ezek vannak, hanem azáltal, hogy a művészek a maguk irodalmi produkcióiban, a középponti problematikával, tehát azzal kapcsolatban, ami releváns, ahol tétje van annak, hogy valaki megszólal, és hogyan szólal meg, állást foglalnak, ezáltal voltaképpen minősítenek stílusokat, műfajokat, művészeket, műnemeket. Na most az irodalmi mezővel kapcsolatban azt állítja Bourdieu, hogy az irodalmi mezőben a tét az elismerésért, voltaképpen az esztétikai elismerésért folyik. Tehát ez egy olyan előtér, amelyet alapvetően mondjuk két ilyen előképvektor feszít ki. Akkor itt van az esztétikai elismerés, ugye ez az a fajta szűkös jószág, amelyik a téteket adja, a küzdelmek tétjét az adott mezőben, és itt egy, a másik viszont a gazdasági javakkal való ellátottsága, vagy a gazdasági elismerés. Most ahogyan az előbb mondtam, hogy kialakul az irodalmi termelésnek két fajtája, a az olvasókhoz igazodó, illetve a többi irodalmákhoz igazodó irodalmi termelésekről az is következik, hogy ennek megfelelően az olvasókhoz igazodó irodalmi termelés az, amely számolhat gazdasági elismerésre. Tehát viszonylag nagy példányszámban sikerül a műveket a piacon forgalmazni, ezzel szemben a sikertelen pályatársaknak, illetve az irodalom márok köztársasága értékrendjéhez igazodóknak a megvetésével kell számolniuk. Magyarán létrejön egy olyan nagyon sajátos helyzet, amit aztán Puttyó kifejten a feje tetejére állított ökonomiának nevez, hogy minél sikeresebb valaki, és a gazdasági tengely mentén minél inkább képes a műveiért anyagi elismerést kapni, annál inkább csökken az ő esztétikai elismertsége. Ez odáig megy, hogy az írók számára időnként akár kellemetlen is lehet a túlságos népszerűség, mert ez rossz fényt vethet műveiknek az esztétikai kiválóságára.
Úgyhogy csak kérdésképpen, hogy ebben a példában, hogy helyeznék el például Charles Dickens-t, aki Anglia egyik leggazdagabb írója volt, és többen is Anglia a legjelentősebb írójának tartották.
Így van. A legjobb az, hogy elkezdünk valahol, hogyha elkezdünk most belépesíteni ezt a mezőt. Nagyon érdekes, nem csak Dickens helyezkedett el itt, hanem például Zola Franciaországban. És Zola egyfelől büszke arra, hogy nagyon jól meg tud élni a könyvei eladásából. Egyszerre népszerű, ugyanakkor az esztétikai szférában is elismert, mint egy ilyen sajátos naturalista újító. Ugyanakkor nem véletlen az, hogy Zolának a maga pozícióját további akciókkal erősítenie kell. Tehát Zolánál már lehet érezni azt az aggodalmat, hogy a túlságos népszerűség esetleg át az ő esztétikai elismertségének, és egy ilyen nagyon jellegzetes stratégiához folyamodik. Ez pedig a szövetségesek keresése és megtalálása, tehát nem véletlenül Zola Fölcsaba, az impresszionista festők kritikusává és szószólójává, mert ezzel gyakorlatilag mint egyértelműen az újító avantgárdjához tartozót minősíti magát. Az már egy aztán egy további lépés, hogy hogyan lehetséges, hogy az előbb beszéltem a konverzióról, a tőkekonverzió problémájáról, ez kicsit most kivezette, akkor már itt érdemes beszélni. Tehát, hogyha az ember fölhalmoz egy jellegzetes mezőben tőkét, ezt ténylegesen át lehet fordítani egy másik mezőben jövedelmezőben, jövedelem forrását, a jövedelmezőben tenni. Adott esetben Zola, aki már egy elismert író, népszerű író, sőt, hogy is mondjam, egy ilyen avantgárd presztízse is van éppen az impresszionista festők támogatása miatt, ezt a fajta irodalmi presztízsét tudja politikai tőkévé konvertálni, politikai erővé akkor, amikor megírja a híresek pillanatát, tehát a Dreyfus-Bertrand való fellépését. Tehát azért érdemes, mert számunkra ez ma már automatikus, mert nagyjából az egész média világ is így működik. De hát mi történik? Zolának sikerült egy sajátos elismertségre, népszerűségre, ismertségre szertennie a irodalmi műveivel, meg a kritikusi munkásságával, és ezt a tőkét ő átviszi egy hatalmi politikai mezőbe, és nem 20. akárki, hanem a mindenki által ismert Émile Zola az, aki megírja azt a pamfletet a Dreyfus ügyben, ami azt az egész botrányt kirobbantja, és azután majd egy évtizedig lázban tartja a francia társadalmat. Vagyis, hogy attól, hogy valaki író, akkor nem következik, hogy ért a politikához. Tehát nem az írói, irodalmi, sajátos szakértelmi tudását villogtatja ő a politikai mezőben, hanem az irodalmi mezőben felhalmozott tőkéjét, vagyis ismertségét, hírnevét, elismertségét, tekintélyét, viszi át a politikai mezőbe, és hozza létre azt a nagyon sajátos szeretet, amit a politikailag elkötelezett értelmiségének a szerepének szoktunk nevezni, aki voltaképpen nem politikai jellegű tevékenységével halmozott elismerését, tőkéjét kamatoztatja egy tisztán politikai térben. Most a Dickensnél ugye az az érdekes, hogy Dickensnek hát elég sokáig tart, amíg népszerűségre tesz szert, és van egy nagyon érdekes mozzanat, hogy ő hogyan tud népszerűséget szert tenni úgy, hogy folytatásosokban közlik az újságok, a heti lapok az ő regényeit, ugyanúgy már Leskányi Zoláit is, és csak utána jöttek ebben. Tehát egy viszonylag tömeges olvasó közönséget nyer meg a maga számára, és hát bizony ez fölve bizonyos problémát azokkal kapcsolatban, hogy akik az akadémiai, esztétikai elismerés osztogatói, azok mennyiben hajlandók Dickenst a nagy magas irodalom verkeibe befogadni, és ez nem is a kortársak, hanem valamivel később is szokasztál. Mi azt mondjuk, hogy Dickens a 19. századi angol irodalom egyik csúcspontja, vagy talán legjelentősebb szerzője, ez nem a kortárs kritikának az ítélete. Ez a kortárs olvasó közönségé, de az nem hiszem, hogy az. Na, akkor itt van ez a bizonyos mezőnk, és akkor tudjuk azt, hogy azok, akik ilyen nagy példányszámban sikerrel publikálják a műveiket, és ezt sokan olvassák, ugye ezek azok, akik mindenféle tömegkultúrát hoznak létre. A tömegkultúra az, amely esztétikai elismertsége az minimális, és anyagi elismertség az igenis van neki, mert azért viszonylag nagy példányban sokat terjesztik, tehát ebből jól meg lehet élni. Akkor most megnézhetjük, mi van a másik oldalon. Tehát mi van a másik szegmensége az előtérnek, ahol ilyen magas az esztétikai elismertség, és a dolog nem jár igazából jövedelmezőséggel. Hát az akadémiai művészet az díjakkal jár, az pénz, sasikkal jár, bizottsági tagságokkal, ne talán életjáradékkal. Az akadémiai művészet az való benne. Ja, az akadémikus az, akinek elkezdik bőrbe kiadni az életmű kiadását, akinek a darabjait játszák a Nemzeti Színházban, nem nincsenek igazán ebben az értelemben olyan problémák, amit azt mondhatnánk, hogy hát bizony nem így jövő előző tevékenységet. De itt vannak itt. Ja, az undergroundot és az avantgárdot azt különbözteti meg egymástól, hogy az underground művész az az újító, akinek újításait az adott mezőben tekintéggel bíró kritikusok érvényesként, fontosként, bűzőként elsőt. Ez nyilvánvalóan nagyjából egy ilyen időbeli differenciálás. Tehát ez nagyon fontos látni, hogy ilyen mezőnek van egy folyamatos időbeli változása is, hiszen ha mindenki tudja, hogy az avantgárdból, hanem is mindből előbb-utóbb akadémikusok lesznek, nincs az a provokatív gesztus, ami helyette találna a múzeumokban, majd megkerülne akár nemzeti színházakba, egészen odáig még, és ugye része lesz a kulturális örökségnek, az érettségi tananyagnak és így tovább. Szóval ez maga az intézményes ülés elfogadottság folyamára. Most akkor az érdekes az, hogy van egy ilyen trendünk is, hogy az akadémikus művészet, amikor már nagyon általánossá vált és bekerül az érettségi tételbe, akkor kezd egyre inkább közelíteni ahhoz, ami a tömegkultúrát képviseli, abban az értelemben, hogy a függetlenül attól, hogy mik voltak eredeti értékei és szándékai, kialakul az olvasóhoz igazodó olvasása. Tehát ebben az értelemben egy tömegkulturális olvasottsága és olyan népszerűsége, amely a mindenkori avantgárd és esztétikai kritika szemébe kicsit gyanúsá teszi. Szóval, hogy nem lehet igazán jó az, amelyik ilyen válogatásnak lennie olvasnak. Ugye az underground az, amelyből valamilyen módon a lehetőség az avantgárd elismertségbe való felemelkedése, és az érdekes az, hogy még egy ilyen világmozgás is van, hogy tömegkultúrában az underground-ban, akinek van ötlete példája.
Egy ilyen közhelyé változott mű bekerül a munka ezekre a mondjuk street art, stb. De amikor ezeknek az underground életszerciója kezdődik.
Az hogy néz ki? Mondjon félre!
Mondjuk a, nem tudom, mondjuk az én a nem tudom, számítógépes animáció fogom, tehát ami nem egy kanonizált változata a tömegkultúrával, a vasatúra befogadásának, hanem valami újító, és azt némiképpen kikezdő valamizáló.
Vagy egészen komolyan vevő. Hát mondjuk képzőművészetben könnyű példát találni, amikor mondjuk Andy Warhol elkezd kólás üveget, brillon, surolószeres dobozt, cipőt, teljesen mindegy, randát festészeti műalkotásként reprodukálni, ugye? De ugyanez van, hogyha felfedezik a bohócokat. Voltak éppen Watteau óta a bohóc, egy tömegkulturális forma, mint egy különös avantgárd gesztusra válik Watteau-tól Fellini-ig. Mi van az irodalomban, tudnánk-e irodalmi példát? Hát mi van akkor, amikor a Partinagy megírja a sárkogát, hogy Jolán Rapszódiáját, akkor mi történik? Klasszikusan van egy tömegkulturális műfaj a maga stílusával, és ha csak egy paródiát írtam, akkor az ember ugye elfelejti, de tulajdonképpen csinál belőle egy underground vagy avantgárd művet.
Szerintem azt mondom, hogy egy kis példa, bár nem annyira tipikus. A 18. század vége felé már egy picit a romantika előtt a szentimentalizmusban elkezdtek írni rémregényeket, rémtörténeteket, és elég sokat. Tehát ez populáris műfaj lett, főként Németországban és Angliában, és ebből majd írnak nagyon kiemelkedő színvonalú alkotásokat is. Például Hoffman, vagy Angliában Mary Shelley, és ebből egész színvonalú.
Igen, tehát az egész gótikus regény, ugye az ténylegesen az a horror és a rémregény, valahol elindul, valahol is az underground és a tömegkultúra tájékán, és aztán eljut akár odáig, hogy hihetetlen népszerű lesz, tehát ebben az értelemben voltak éppen Mary Shelley-nél még egy újítás, vagy egy Andrew Griffith-nél újítás, és izgalmas, vagy Horace Walpole-nál, és azután teljesen közhelyé válik, és akkor már mondjuk a 19. század elején egy Jane Austen már a Norszenger apácsánál elszórakozik a rémregénnyel, mint egy konvencióval, úgyhogy egyszerre megtartja és a feje tetejére állítja, de ez a játék ez itt mindig megvan. Szóval ezzel lehet gondolkodni és be lehet helyettesíteni számtalan művészeti ágból és periódusával. Az érdekes az, hogy ebben a mezőben nem csak ez a időbeli voltás van meg, hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy időbeli körforgás és folyamat, hanem azt mondjuk, hogy itt van az a fajta irodalmi tevékenység, ami elismerte, kevésbé jövedelmező, itt van az, amelyik elismert és jövedelmező, itt van az, ami nem elismerte, jövedelmező, és itt a sem, akkor lehet, hogy el tudjuk helyezni például a művészeti, az irodalmon belüli nőnemeket, sőt, akár a műfajokat is ebbe a mesébe. Hova kerül mondjuk a dráma, vagy a líra, a regény? Hát a verses köteknek azok, amely így is példány számon szoktak megjelenni, és nagyon jelentős jó verses kötetek esetén nagyon jelentős kritikai visszhangjuk van, akkor is, hogyha összesen mondjuk 3-400 példány fogjuk belőlük. Ezen a térfélen találjuk a korábbi időszakokban mindenképpen az eposzt, a nemzeti eposzokat és az egyéb 19. század magyar kultúrában nyilvánvalóan valahogy itt találnánk az alakulásától hatolnék, mint azokat nem csak azért, mert rögtön pályázatra jött és rögtön akadémiai elismeréssel, hanem nemzeti megbecsüléssel és intézményesítéssel körülvett műfajokat. Valahol itt találjuk a regényt, a kultúra határon nem véletlen, hogy a regénynek nagyon kell küzdenie a maga esztétikai elismertségért, a regényele begyanús. Itt van a regény, és itt van a dráma. De a dráma az, amely ma már az Alderman színházak, ez kevésbé létezik, de amely eredetileg kizárólag akkor számíthat sikerre, hogyha a jelentős színházakban előadják, a jelentős színházak pedig olyan nagy befektetéssel és olyan széles közönséggel és elismertséggel rendelkeznek, akik már ezt a sárkot számára biztosítják. Na és akkor ez még lehet, hogyis mindenfélét el lehet helyezkedni benne, és elgondolkodni azon, hogy hogyan vándorolnak ezen a mezőn belül a különböző egyének. Tehát mai magyar irodalmat végig gondolni, hogy a 19. század irodalmat, hogy a különböző pozíciók között milyen fajta elmozdulások lehetségesek, és a fontos az az, hogy nem csak a szerzők meg a művek mozognak az egyes pozíció között, hogy maga a struktúra egésze is mozog. Tehát ami 30 évvel ezelőtt újító gesztusnak számított, egy avantgárd gesztusnak számított, az ma már elképzelhető, hogy közhely, elképzelhető, hogy kikopott, egyenesen nevetséges, vagy annyira elfelejtődő, hogy ismét újdonság erejében hat, vagyis minden egyes gesztus voltak éppen újra értelmezi a többiekét a mezőben. Tehát ez a fontos, és ezért lehet azt mondani, hogy ez egy előtér, ahol minden jelentősebb akció, minden jelentősebb cselekvés az összes többi cselekvőnek a pozícióját, lehetőségterét, érvényesülési lehetőséget itt meghatározza. Na most az egyik fontos fogalma, amit használ Bourdieu az irodalom működésének leírására, az az irodalmi mezői, és itt azt hangsúlyozza mondjuk szemben a Howard Beckernek a művészeti világfogalmával, hogy látnunk kell, hogy ez a mező, ez valamilyen értelemben egy hierarchia. Tehát az elismertségnek kialakul a hierarchiája, az anyagi elismertségnek épp úgy, mint az esztétikai elismertségnek, tehát ez határozza meg valakinek a pozícióját, és attól függ, hogy milyen pozícióból hangzik el egy megnyilatkozás, más és más lesz a következménye és jelentősége. Tehát az ő példája az, hogy veszük az 1960-70-es éveknek a francia irodalmi mezejét, akkor ha Sartre megszólal, annak egyszerűen egészen más a súlya, és ténylegesen képes átrendezni a mezőbeli erőviszonyokat. A másik kérdés az az, hogy ha az, aki irodalommal kíván foglalkozni, a irodalmat akar művelni, akár mint író-költő, drámaíró, akár mint kritikus, milyen képességekkel, készségekkel, adottságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy ebben a mezőben egyáltalán beléphessen. Vagyis, ami nagyon fontosnak tudja hangsúlyozni, az az, hogy ténylegesen egy bizonyos tétekért folyik a játék ebben a mezőben, és ennek a játéknak a készségét el kell sajátítani. Tehát rendelkezni kell azzal a készséggel, hogy az ember felismerje a játék, felismeri a lehetőségeket, értelmezni tudja a másoknak a különböző lépéseit és húzásait ahhoz, hogy ő maga sikeresen egy érvényes stratégiát alakíthasson ki. Az érvényes stratégia, vagy a sikeres stratégia kialakításának elemi feltétele az, hogy valaki képes legyen a helyzetek felismerésére, a helyzetek azonosítására és a megfelelő cselekvési terveknek a kialakítására. Most nyilvánvalóan nem úgy kell elképzelni az írót, bármifajta irodalmát, aki ilyen járóként ültökél a irodalmi mező közepében is mindenféle terveket forral, hogy hogyan lehetne már végre befutni, érvényesülni. Persze mindenki szeretne befutni, érvényesülni, de azért ez egy nap, mint nap folyó tevékenységnek a magától értetődő része, és ebben az értelemben többnyire nem reflektált, hanem mint egy habituális, szokásszerűvé vált, nagy mértékben öntudatlan tevékenység, és ennek az öntudatlan tevékenységnek a keretét, tehát a gondolkodás, az észlelés, az értékelés, a cselekvés, az ítéletalkotásnak azt a nem is tudatos, nem is reflektált sémáját, ami lehetővé teszi számunkra mindennapi működést, ez az, amit habitusnak nevez Bourdieu. Ugye a habitus ugye rettenetes sok jelentésű szó, eredetileg az öltözéktől kezdve a papi öltözéken, a testtartás közben nagyon sok mindent jelent. Az, hogy Bourdieu-nél mit jelent, azt majd elmondom a jövő alkalommal, most elmondanám azt, hogy tulajdonképpen ő honnan szedi ezt a fogalmat, mert igen, tanulságos. Éppen egy irodalom és művészet szociológia összefüggésben nagyon tanulságos. Korábban már emlegetett Ervin Panofsky, művészettörténész, írt egy nagyon fontos munkát, magyarul is létezik, az a címe, hogy gótikus építészet és skolasztikus filozófia. Ebben a munkában Panofsky fölveti azt a kérdést, ami minden társadalomtörténeti, vagy szociológiai, vagy akár szellemtörténeti, irodalom és művészettörténetnek, művelődéstörténetnek az alapvető problémája, hogy voltak éppen mi magyarázza azt, hogy egy korszaknak a különböző területeken megfigyelhető megnyilvánulásai valamilyen módon úgy összefüggnek egymással, hangulati, világnézeti, stilisztikai, vagy egységet alkotnak, vagy legalábbis párhuzamoságokat mutatnak. Ez egy olyan felismerés, amely ugye hát folytonosan előkerül már a 19. század óta a művészetről való beszédben, és akkor ilyen rémes metaforák jönnek létre, az építészetről, mint megfagyott zenéről, meg a zenéről és az ő architektúrájáról, és így tovább, és így tovább. De a lényeg az az, hogy vagy amit mondjuk nekünk benne van az irodalom és történetkönyvekben, hogy nem tudom én a keresztény ember ugye a, nem tudom, a üdvözülésre törekszik, és ezért állítatosan végre emeli fel a szemét, és így törnek már a magasban a gótikus katedrálisok is. Szóval egy csomó ilyesmi van, ami magától értetődőnek tünteti fel azt, hogy építészet, költészet, zene, mindennapi élet, filozófia, tudomány, politika, ezeket valamilyen módon ugyanaz az elv határozza meg. Ez az, amit Alois Riegel az 1900-as években úgy fogalmazott meg, hogy hát, hogy az emberek miért csinálnak művészetet, azt nem tudjuk, de szemmel láthatóan akarnak művészetet létrehozni, ez az a bizonyos művészet akarása, hogy de hogy milyen művészetet hoznak létre, az messze menően összefügg azzal, hogy milyen politikát hoznak létre, milyen vallást hoznak létre, milyen filozófiát hoznak létre. Tehát, hogy ugyanaz a késztetés az, amelyik a legkülönböző objektivációs területeken megnyilvánul, és hogy hát van ez a bizonyos világnézet, ami mint egy ilyen általános foglalata lenne mindezeknek a késztetéseknek, amelyek a különböző területeken objektiválódnak. Ez az, amit azután a szellemtörténet úgy fogalmaz meg, hogy Max Dvořák, hogy hát az átvételi szíjakat keresünk. Hát látjuk, hogy hasonló itt is, meg ott is, de keresünk, hogy mi viszi át ezeket az impulzusokat az egyik területről a másikra, a filozófiából, az építészetből, a költészetbe és így tovább. És Panofsky elkezdi vizsgálni azt az érdekes tényt, hogy mint egy fél évszázad alatt létrejönnek a francia katedrálisok, mondjuk egy száz év alatt, 1140 és 1240 között, Île-de-France-ban, Franciaország közepén, egymást érik, ahogy az egyre nagyobb és egyre szebb gótikus katedrálisok, és ez az időszak egybeesik a skolasztikus filozófia virágkorából, és hát lehet azon meditálni, hogy mindenféle ilyen metaforikus kapcsolatokat teremtsünk a holasztikus filozófia építéskezés érvelési elvei, illetve azon additív struktúra között, ahogyan egy gotikus katedrális felépült, de ugye nincsen semmi kézzelfogható. És akkor ő elkezdték vizsgálni Viatonkur nevű középkori építésznek a fennmaradt vázlatkönyvét, aki Viatonkur ugye még Magyarországon is járta, mindegy, jár körül Európába, és rajzolgat, és kis megjegyzéseket csinál, egészen addig még eljut Reimsbe, és Reimsbe lát egy mérműve sikerablakos szerkezetet, és lerajzolja egy részét, és azt a módot, ahogyan egy nagy ablakon a két ikerablak egymáshoz viszonyul, azt magának három szóval jelzi, és azt mondja, hogy inter se disputando. Vagyis, hogy egymás között vitatkozva, disputálva van, ebben a viszonyban van egymással a két ikerablak, ami azt a nagyon érdekes dolgot jelzi, hogy Viatonkur, aki egy építész, térbeli formákra egymáshoz való viszonyát magának a skolasztikus filozófiai vagy iskolai gyakorlatnak egy terminusával rögzíti, hogy ne felejtse el, hogy milyen is ez a viszony. Vagyis azt jelenti, hogy ő maga a skolasztikus filozófiának, ilyen vagy mondjuk a skolasztikus gyakorlatnak, oktatási iskolai gyakorlatnak egy ilyen elemi formájával létrehozza, hanem használtában létrehozott a nagyon vágott kapcsolatot filozófia és építészet között, és akkor már csak egy lépés, ha Panofsky számára annak a felismerése, hogy mindazok, akik a számunkra releváns területeken alkottak a filozófiától, a teológián át, az építészetén és a líráig, ezek mind átmentek az elemi iskolai képzésen, és a gondolkodásnak azok a sémái, a gondolkodásnak, az érvelésnek, a gondolatok egymáshoz kapcsolásának, a leszármazási viszonyoknak, a dedukciónak, azok a szerkezetei, amit az iskola elsajátít, tehát ezek olyan magától értetődővé válnak, hogy beépülnek magába a gondolkodói habitusba, nem reflektáltak, és ebben az értelemben válnak a közös, nem reflektált alapjává, sémájává, generáló elvévé a gondolkodásnak és a cselekvésnek a legkülönbözőbb konkrét szellemi és részben gyakorlati területeken. Vagyis a Panofsky megtalálja azt az intézményt, az iskolát, ami kialakítja azt a habitus, amely ebben az értelme, mint egy magától értetődőségek készleteként strukturálja a gyakorlatot a legkülönbözőbb tevékenységi területen. És a Bourdieu, aki mikor megint lefordítják franciára ezt a könyvet, és előszólti hozzá, akkor fedezi fel magának ezt a habitus szót, és teszi meg a maga szociológiájának egy központi fogalmává, és akkor itt folytatnánk legközelebb, tehát, hogy az irodalomban, az irodalmi alkotásban és befogadásban a habitusnak milyen szerepe van.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Szimbolikus interakcionizmus. A felvétel 2005. májusában készült.